Jézus Krisztus.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa hétfőn fogadta az Európai Parlament népességpolitikával foglalkozó közös munkacsoportjának tagjait, akik aznap Rómában részt vettek a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születések száma csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad, ahogy fogalmazott. Azt mondta, Európát a magány világjárványa sújtja, a gyermekek jelentik a jövőt. Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtökön hivatalos brüsszeli rezidenciáján fogadja Magyar Pétert, írta meg az Eurológus. Magyar Péter már a hétfői Telexnek adott interjújában is említette, hogy a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel tárgyal Brüsszelben. Arról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések, hogy mikor találkozhat Magyar Péter Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével, de a magyar kormányszóvivők arról beszéltek, erre egyelőre nincs konkrét dátum. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbesztszennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszttartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántőke alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintúgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbanás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Orbán Viktorra vár a Patrióta mozgalom megszervezése, írt a véleménycikkében Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője, szerint az első lépéseket a fideszes és a kereszténydemokrata közegnek együtt kell megtennie. Orbán Viktor reagált, azt írta, jövök. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének napján Budapesten, jelentette be az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Festival rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 jönnek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes terminálját is. Végül az időjárásról, a viharok elvonultával derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerbes kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentette meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándéka gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Constitutio egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúly teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között, és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező hiányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell. Amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak. Folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumnak ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én a szerdai általános audiencia végén az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szentatya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
Maria, nostra madre, è sempre presente con noi, prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva, 14. Leó pápa a köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
Ringrazio tutte le madri, che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig. Megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szentatya a lengyelekhez.
XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud flottilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leo sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leo pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
Leo pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatok alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdította Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leo pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bűségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába látogat majd. A dátum azért is jelentős, mert egybeesik a világhírű építész Antoni Gaudi halálának centenáriumával és a Sagrada Familia Jézus tornyának befejezésével. A lovasklub elnöke egy interjúban úgy nyilatkozott, hogy az audiencián megerősítették elkötelezettségüket a pápának Barcelona szolgálatára, valamint azt a törekvésüket, hogy továbbra is a párbeszédet, az együttélést és a társadalom javát keressék. A küldöttség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyenséget.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2021. június 9-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival, Szűz Mária istenanyaságáról, példájáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel.
Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában.
Én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szent képeken.
Mária alakja megjelenik kisméretű hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek-e tárgyak viselője vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, által mindennapok nehézségein erőt adnak.
Viki?
Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzés értékű hitünkre utaló tárgy?
Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
Gabi?
Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezi, és a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830. novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viselik, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek, olvasd fel Laburi Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
A szent szűz félgömbben állt. Hófehér ruhája a hajnalpapír színében játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fénysugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A szent szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással. Ó, bűn nélkül fogantatott szűz Mária, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. Akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok keresztel, alatta a két szent szív, Jézusit a viskoszorúval és Máriáit törrel rátszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell-e ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel a jelenés véget ért.
Kegyérmeket, rózsafűzért, szentképeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kettárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosok életében, hogy kettárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándékán lelkületén múlik. Mit gondoltok az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket, tekinthetjük-e kettárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát szerintem itt a tárgynak a használata sokat elárul róla.
Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosolgatja a kezében, de egyébként mosolgatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említették, Isten azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan megvéd majd bennünket a karamboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye akkor inkább ebbe az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, de próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között. Különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
Az amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével, Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg, a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak, akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. Az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük, hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben. Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amuletnek vagy kegytárgynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében. Ti milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
Gabi?
Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
Szerencsések vagytok. Viki?
Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként.
Én még talán Liziói kis Szent Terézt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor bérmálkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. hogy szerintem egy csodálatos nő volt.
Szentek mindig a segítségünkre jönnek. Úgy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, ilyen nagy utazó nő.
Szent Johanna esetleg?
Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulni egyébként Mária alakjával, holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják, szépnek tekintik.
Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti. Az arcvonása is olyan tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
Jó szeme van a Lucának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
Hát olyan kiemelkedően erős és szép kisugárzása van.
Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templomok oltárképein.
Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
Az édesanyjával együtt tanul.
Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
No, egészen jól összeszedtük, hogy Máriának minél sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
Feltekinthetünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig készre odafigyelni. Mindig meghallja a szavát. Elfogadja Isten akaratát.
Igen, igen. Ez tennem egy nagyon fontos mondat, amit a Luca mondott, hogy a Szűzanya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent Fiát a méhébe fogadta, ugye? Még is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodában szerettünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebben egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki, a Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közben jár, mint a kánai menyegzőm.
Tehát Máriától tanulhatunk, hogy segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közben járunk érte. Aztán említettétek, Mária nagyon-nagyon sok képen talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehet egy szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
Minden képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végig kíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla. Tehát nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos vagy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ugye ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
Hát amikor kétségbe esve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenedett előttünk, egészen élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangéliuma végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy Máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafüzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentére már húzódott az ösvény, Galileának napasszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten verte szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarúdra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden, mentél és mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. És néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűz helyednél. Virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével várjuk Önöket. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Ebben Szabó T. Anna Senki madara című írásának negyedik befejező részét a szerző előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy órától megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunk szól. Adásunkban szó lesz a zempléni turizmusról, a Vöröskereszt elismeréséről, a szőlőültetvényeket veszélyeztető fitoplazma fertőzésről, illetve a vakok és gyengéllátók programjairól. Műsorunk végén két könyvbemutatóról is beszámolunk. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba poroszlói atya elmélkedését hallják. Hajnali három óra után a híreket követően a Múltunk pillérei történelmi műsorunkban folytatjuk a beszélgetést Bakócz Tamás egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink! A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Dzsimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Masvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett és köszöntötte őket, békesség veletek. Rájuk lehelcs, így szólt, vegyétek a szent lelket. Olvasom a János evangéliumban. Isten belénk leheli szent lelkét. Elfújja bensőnkből a bűn sötét ködét, elárasztja szeretete napjával. Tulajdonjoga jeleként ránk üti a Szentlélek pecsétjét. Isten minden kalandregénynél izgalmasabb művet ír azokkal az ember életekkel, amelyek játékszerévé válnak, akik készséggel adják át magukat az ő váratlan kezdeményezéseinek. Akik élesen figyelnek, hogy meghallják a kegyelem suttogását, és a lélek hívogatásait. Az örömöt nem tekinthetjük kész árucikknek, fölhalmozódott készletnek. Mégis csak benne válik tökéletessé életünk. Az igazi öröm ajándékkép jut osztályrészünkül. Forrása Istenben van. Feszült csönd ülte meg azt a szobát, ahol az apostolok együtt voltak. Szorongásuk még nem oldódott föl. Jézus úgy segít rajtuk, hogy rájuk lehel, vegyétek a szent lelket. A Szentlélek hat kedélyünkre, fölfogásunkra, érzésvilágunkra. De semmiképpen nem venni jó néven, ha összetévesztenők az ő működését az idegnyugtató tablettákéval. Rákóczi Ferenc imáiból. Megadtad, Uram, apostolaidnak a szent lelket. Ez ideig nátszálak voltak tanítványaid. A lélek által oszloppá erősödtek, amelyet semmiféle emberi gonoszság nem bírt ledönteni. Ezt a lelket kérném tőled, add őt nekem. Ó lelkem, meddig maradsz még hidegségben? Íme a szeretet tüzét, az igazság lelkét, Istenedet vetted magadhoz, mégis mi fagyos, tompult és száraz vagyok, bár bennem lakozol. Tekintsd hát egyszerűségemet, növeld szeretetemet. Nem azért, hogy külsőleges módon sóhajtsak, jajgassak és siránkozzam, hanem hogy neked tetsző módon teljesítsem akaratodat, s mindazt, amire rendeltél.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki